termékeket. Tehát a soron következő miskolci termelői napot júliusban, július 19-én vasárnap tartják a szervezők a Városház téren délelőtt 9 órától délután 1 óráig. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország, enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki, hangsúlyozva, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A kormányfő azt hangsúlyozta, az előző kormányzat vidékfejlesztési programjai jelentős részben nem plusz forrásokat jelentettek, hanem az állam és az önkormányzatok eleve meglévő feladataira rendelt összegek átcsoportosítását. Szólt arról is, átfogó egyeztetést kezdeményeznek minden érintett település polgármesterével, és bevonják a lakosságot is a közös gondolkodásba. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte, rámutatva, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Több ezer milliárdos jelentős, részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a Magyar Vasút, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézi Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, amilyet már nagyon régen megérdemelt volna. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt írja közleményében, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a felmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Sport. Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban, legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árulta el, hogy az új szerződés pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktusa még egy évig volt érvényes Szoboszlainak. Végül az időjárásról. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sok napsütés várható. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájokon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között változhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, július 18-án szombaton. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek, szép mai nap! Valahányszor találkozom embertársaimmal, dicsérve légy Istenem! Dicsőítlek téged, Uram, mindazok helyett, akik nem imádnak téged. Szeretlek és imádkozom mindazokért, akik a szenvedés terhét hordozzák, a kisemmizettekért, akiket megvakított a nyomor. Dicsőség adassék neked, Urunk, e szenvedésekért és e szenvedésekben. Alakítsd át ezeket a rólad megfeledkező világ számára a bűntől való megtisztulás kegyelmévé. Dicsérve légy, Uram, hazánkban és az egész földkerekségen. Imádandó Szent Háromság, Atya, Fiú, Szent Lélek, dicséret neked, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Herbert George Wells, angol regényíró és publicista fogalmazta meg. Szerinte a nevetés az a fűszer, amely ehetővé teszi az élet ízetlen fősztjét. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Frigyesek ünneplik névnapjukat, és a mai nap a katolikus egyházban Szent Hedvig királynő emléknapja is. Műsorunk folytatásában egy hangképes műsorajánló segítségével most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat délig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően tovább folytatjuk néprajzi sorozatunkat, amelyben dr. Tóth Arnold néprajzossal a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetek. Ezúttal a szőlő és a borkultúránkról lesz szó. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
A lakodalmakban a vőfélversek között is megfigyelhetjük azt, hogy milyen jelentős a bornak a fogyasztása, hiszen a vőfélversek között egy önálló típust képez a borköszöntőknek a csoportja. Ezekben a versekben a vőfély, ugyanúgy, ahogy az ételeket ugye hozza a fogásokat és bekonferálja, ugyanúgy a bort is felkonferálja, és ezekben a verses szövegekben nagyon érdekes, hogy többnyire bibliai eredetmítoszt kapcsolnak hozzá, és ezzel tulajdonképpen legalizálják, és elfogadhatóvá teszik a borfogyasztást a lakodalmi nép számára.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követően megismételjük Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását. Nos, a mai műsor vendége Galamb Alex, a Sütnió Alapítvány alapítója, megálmodója lesz, aki szerint csellengés helyett is sokkal hasznosabb a cigány gyerekeknek, ha megtanulnak sütni. Következzen most bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben a cigányság helyzetéről lesz szó.
Nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit a apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor azt változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amennyit el is tudunk tartani. Szép a nagy család, vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni.
9 óra és 10 óra között Tokai frekvenciánkon, Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunkat sugározzuk. Az adásban elsőként beszámolunk arról, hogy idén 8 éves a civil szervezeteket rendszeresen támogató Manóka kávézó, majd arról is hallhatnak, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora beszél.
Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon 9 órától Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban dr. Zétényi Zsolt előadását hallhatják a Szent Korona, a Történeti Alkotmány és az Alaptörvény kapcsolatáról. Ma a második részt sugározzuk. Az óra a második felében, gasztronómiai műsorunkban pedig sós és sajtos sütemények receptjei közül válogat Sülye Károlyné Klárika. 10 órától azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Itt élünk címmel Pap Péter műsora, akivel ma Tiszavalkon nézzünk meg egy gyékényes napot, és a település kikötőjébe is ellátogatunk. Ajánlunkban Szabó István polgármester beszél.
Ez egy tévés sportfut, amikor elmetett a kertben menni, meg akármiket csinálni, elvégeződtek napközben, és akkor ezt az asszonyok összeültek, kakolgatták a kemencébe a tüzet, sütötték a kenyeret, és mellette ott összeültek, fegykálkodtak, kötögették ezt a növényt, és utána megértékesítették, vagy otthon felhasználták, mert tényleg vagy búzát tároltak benne, tojást tartótól kezdve, bármire használt szakajtó láb taposónak, vagy akár a forró erényt rátenni, kenyértartó, azon annyi féle módját, hát a saját használati tárgya, vagy akár még egy időben értékesítették őket, még mamámhoz jártak az árusok, és akkor hordták tőle, és meg gondolom 10-12 helyre itt a faluban jártak. Most már szerintem olyan 4-5-en tudják, talán 2-en még művelik is a faluból ezt a mesterséget.
11 órakor híreket mondunk, Majd kapcsolat című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, amelyben újra meghallgathatják beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel az intézményük 25 éves születésnapjáról beszélgetünk. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt ezzel a fantasztikus darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, ami védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal.
12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. Délben a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk, munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a mai szombat délelőtt folyamán. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!
Beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hűséges hallgatóink már nagyon jól tudják, hogy mi ketten elkezdtünk együtt egy sorozatot, ennek a sorozatnak pedig a kenyér és a bor a témaköre, mármint azon szempontból, hogy ezek milyen szerepet is játszottak és töltöttek be a népi kultúrában, a néprajzi életünkben. Eddig már két adáson keresztül a kenyér szerepéről és üzenetéről beszéltünk. Most sorozatunk harmadik adásában a bor témakörét járjuk majd körbe, hogy a bor milyen szerepet is tölt be népi kultúránkban?
Igen, most a bor fog következni, és ahogyan az egyik előző adásban is ejtettünk már szót a neves olasz történészről, Massimo Montanariról, és az ő nagyszerű könyvéről, aminek az a címe, hogy Éhség és bőség.
Találó cím.
Így bizony, ő beosztotta Európát két nagy régióra, a kenyérrel és borral élő mediterrán déli régióra, és a hússal, sörrel élő germán északi régióra a középkorban, és ezt a beosztást egy kicsit gondolatban tovább folytatta, ha nem is közvetlen Montanarira támaszkodva, hanem önálló gondolatmenet keretében a neves magyar filozófus Hamvas Béla, aki a Bor filozófiája című művében hasonlóképpen tett egy felosztást, és azt mondta, hogy az ő megítélése szerint Európában a domináns, jellemző, vagy legkarakteresebb ital alapján lehet boros, sörös és pálinkás régiókat megkülönböztetni. A Mediterráneum a déli terület a boros, az északi a sörös, és a keleti, az oroszok felé eső terület pedig inkább a pálinkás régió. És hát érdekes módon a Kárpát-medence ennek a háromnak a meccéspontjában található, tehát nekünk magyaroknak tulajdonképpen többé-kevésbé mind a három nagy európai italkultúrkörhöz van kapcsolódásunk. Nehéz volna megmondani azt, hogy a magyar ugye boros, sörös vagy pálinkás, hogy milyennek a sorrendje, vagy mi a fontossága, de azért talán, hogyha egy kicsit a borvidékeket, a kultúrtörténetet is ide vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy talán elsősorban boros a magyar kultúra, hiszen tudjuk azt, hogy 6 borrégióban 22 borvidéket tartunk számon jelenleg, és ezek száma egyre növekszik, egyre gyarapszik, ahogyan a borkultúra örvendetes módon fejlődik most a 21. században. Második helyre sorolhatnánk talán a pálinka kultúrát, hiszen a pálinka hungarikum, még ugye Romániában és Ausztriában használhatják ezt az elnevezést párlatokra, gyümölcspárlatokra, hogy pálinka, és hát Magyarországon is 8 ilyen pálinkás tájat különböztetünk meg eredetvédett pálinkákkal, és talán csak harmadsorban mondhatjuk, hogy a sörkultúrához is kapcsolódunk, bárhogyha megnézzük azt, hogy már a középkorban is minden városunkban nagyon komoly sernevelők, serfőzők működtek, hogy a szerzetes rendeknek milyen komoly szerepe volt a magyarországi sörkultúrában, és hogy hogy éled mindez újjá most a 21. században, gondoljunk csak a Pannonhalmi Bencés sörfőzdére, akkor mondhatjuk azt, hogy a sörkultúrához is nagyon erősen és szorosan kapcsolódunk.
A borkultúra talán azért is jellemző a népi kultúránkban, mert hogy a földrajzi adottságaink, a talaj minősége a szőlőműveléshez kitűnő lehetőségeket kínál számunkra?
Igen, a Kárpát-medencének nagyon jó adottságai vannak a szőlőtermesztés számára. Egy egész európai képet, ha nézünk, akkor a szőlő elterjedésének északi határa, az pont a Kárpát-medence északi peremén húzódik, ami azt jelenti, hogy a felvidéken még vannak borvidékek, tehát a mai Szlovákia területén is 6 történelmi borrégiót tartanak számon a szlovákok, közöttük olyan régi nevezetesek, mint a pozsonyi borvidék a Kiskárpátokban, vagy a nyitrai borvidék, vagy például a tokai borvidéknek is 3 települése a határnak a túloldalára került Trianonban, de ezektől északabbra már Lengyelország felé haladva nem terem meg a szőlő, vagy nem abban a minőségben, hogy abból nagyon jó bort lehetne készíteni. Ilyen módon tulajdonképpen a római birodalom elterjedésének a határa, az nagyjából a szőlő elterjedésének a határával is egyezik, és ez Pannoniában is pontosan követi ezt a határvonalat, és hát azt látjuk, hogy a borkultúra a Kárpát-medencében kettős gyökerű, kettős eredetű, a Dunántúli részen, Pannóniában és a délvidéken, ahol a római birodalom jelen volt, itt nyilván a rómaiak öröksége, a keleti ország részben pedig a honfoglaló magyaroknak a magukkal hozott öröksége. Ez abban is megmutatkozik, hogy a hagyományos ősi magyar részben sajnos már kipusztult szőlőfajták a Fekete-tengeri Pontus vidéki szőlőfajták közé tartoznak, tehát ez is mutatja, hogy egy keleti eredetű szőlőkultúra találkozott itt a rómaiak örökségével, és így alakultak ki már a középkorban nagyon jelentős borvidékeink. A középkorban két nagyon komoly hatás érte a magyar borkultúrát, ami megtermékenyítette és az egésznek a fejlődését inspirálta. Már a 11. században érkeztek a magyar királyság területére nyugatról telepesek, a vallonok. Ugye ők egy mai fogalmaink szerint francia borkultúrát honosítottak meg és hoztak be a magyar királyságba, és ez nagyon szoros összhangban volt aztán később a 12.-13. században a ciszterci apátságoknak a tevékenységével, akik szintén a francia területekről hozták magukkal a borkészítésnek a hagyományait. A vallon telepesek először a délvidékre érkeztek, a Szerémségbe, ugye ez a terület, ez ma részben Szerbia, részben Horvátország területéhez tartozik, ez a Duna és a Száva közti hatalmas terület, és itt a korabeli elnevezés szerint ugye ezeket a vallonokat frankoknak is nevezték, és ezért Franska górának, és ebből későbbi torzulással Fruska górának nevezték el a szerbek, délszláv népek ezt a területet, ezt a hegységet, de van ennek magyar neve is, mégpedig Tarcal hegy, és ezen a vidéken, a Szerémségben egyébként ott is római eredetű alapokra támaszkodva, mert Sirmium provincia volt valamikor Szerémség, ezt a római hagyományt folytatva a vallonok a középkorban egy nagyon komoly borkultúrát fejlesztettek. És a vallonok egy második hullámban pedig a észak-kelet-magyarországi vidékekre érkeztek, ez már a 12.-13. században történt, Eger környékére, Tokajhegy aljára, Esztergom környékére, vagy a Dunántúlon Székesfehérvár környékére telepedtek. Ebben az időszakban nem frankoknak, hanem olaszoknak nevezték őket a magyarok, és innen ered a Tokajhegy alján mai napig használatos helyneveink egy része, a bodrogolaszi Olaszliszka, de hát ugye a Tarcalhegy az Tarcal település formájában itt is megtalálható Tokajhegy alján, vagy például Tája település neve is egy vallon eredetű szóból származik, vagy az egyik legősibb borfajtánk a furmint, szintén a vallonoknak az öröksége. A másik nagy hatás, ami alakította a középkorban, vagy aztán a koraújkorban a magyar borkultúrát, az pedig délfelől érkezett, a Balkánról, és ez volt a kadarka kultúrája, ami jelent egy kékszőlő fajtát, illetve jelent egy borkészítési technológiát, amikor nem zárt hordókban, hanem nyitott kádakban történik az erjesztés, és ezekben a nyitott kádakban nagyon sokáig a szőlőnek a kocsányát és a szőlőbogyóknak a héját benne hagyják az erjedő borban, és a belőle kiázó anyagoktól egészen sötét, szinte fekete színű lesz a kadarka. Ez a délszláv népek jellegzetes saját borkultúrája, és a török hódoltságot követő időben, amikor a délszláv hatások a Duna mentén, kulturális hatások délről észak felé elindultak a Kárpát-medencében, akkor a 17.-18. századra gyakorlatilag minden településen megismerték az emberek a kadarka szőlőfajtát és a kadarka készítésének ezt a nagyon egyszerű módját, és egészen népszerűvé vált a 19. századra, gyakorlatilag az egész Kárpát-medencében megismerte a magyarság ezt a fajta borkészítési eljárást. És még egy gondolat erejéig a Szerémséghez visszatérve, a török hódításig egészen a 14.-15. századig ez volt a magyar királyság legjobb borvidéke. Tehát ezt Bonfini, a humanista történetíró is feljegyzi, hogy Mátyás királynak a szerémségi borok voltak a kedvencei, és ezt exportálták, már 1217-ben is van olyan adatunk, hogy a Magyar Királyságból nyugat felé szállítanak borokat, észak felé, tehát akkoriban ezt nevezték úgymond a királyok borának, és aztán amikor a török hódítás miatt a délvidék a szerémség elveszett, akkor ennek a veszteségnek a nagy nyertese lett tulajdonképpen Tokaj hegyalja, mert a 17. századtól kezdve a tokaji borvidék tudott a szerémséggel hasonló, vagy szerémséghez hasonló minőségű bort termelni, és innentől indult Tokaj hegyaljának a máig tartó nagyon nevezetes fejlődése.
Beszéljünk akkor erről a borvidékről. Jelenleg mi most Miskolcon beszélgetünk. Miskolchoz nagyon közel található Tokaj és Tokaj hegyalja. Mi a jellegzetessége? Mi a specialitása ennek a borvidéknek? Miért olyan különleges ez a borvidék? Mit tud nyújtani a szőlőtermesztésnek?
Szokták mondani, hogy ilyen földrajzi, természeti adottságokkal nagyon kevés borvidék rendelkezik, mint a Tokaj hegyalja. Ez köszönhető egyrészt a talajnak, a különböző vulkáni eredetű talajoknak, annak a napsütéses óramennyiségnek, ami jellemző ezeken a déli lejtőkön, és természetesen a vizek közelségének, hiszen a Tisza és a Bodrog szegélyezi a hegyvidéket, és hát szokták mondani, hogy ahol ez a három együtt jelen van, a vulkáni domboldal, a napsütés és a víz, ott lesznek nagyon jó borvidékek, mint például a Balaton felvidék is ezek közé tartozik. És ez a mikroklíma, ami itt jellemző, lehetővé teszi a szőlőszemeknek az aszúsodását. Ez egy egyedülálló folyamat, ez nagyon kevés szőlő és borvidéken jellemző, vagy jelentkezik, és ez tette tulajdonképpen világhírűvé a tokaji borokat, tehát állítólag 14. Lajos mondta 1703-ban, hogy a tokaji a királyok bora, borok királya, és hát ez a mondás, ez franciául hangzott el, de latinul vált, aztán közismert, ez a vinum regnum rex vinorum, nagyon sokáig a tokai boroknak a címkéjén is ez a felirat olvasható volt. Tulajdonképpen ez az első igazi, hivatalos értelemben vett borvidékünk, zárt borvidék, ami azt jelenti, hogy már 1737-ben egy királyi rendelet szabályozta, hogy mely települések tartoznak a tokai borvidékhez. Akkor még nem Tokajnak nevezték, hanem simán hegyaljának. Csak a 19. századtól vált általánossá, hogy Tokaj hegyaljának vagy tokaji borvidéknek hívták, eredetileg ennek hegyalja volt a saját elnevezése, csak aztán azért kellett különbséget tenni, mert hegyalja nagyon sok van a Kárpát-medencében, legalább 8 különböző hegyalját tart számon a néprajzi és a földrajzi szakirodalom, így aztán Tokaj hegyaljának nevezzük. A szájhagyomány szerint az első aszút Szepsi Lackó Máté erdőbényei református lelkész készítette, első Rákóczi György feleségének, Lórántfi Zsuzsannának és az ő sárospataki udvartartásának, húsvéti ajándékképpen valamikor az 1620-as évek végén, de valójában valószínű, hogy ő már egy ismert technológiát alkalmazott, hiszen már 1570 körül vannak olyan nyelvi adatok, amik igazolják, hogy az aszú és az aszú bor kifejezést használták a magyar nyelvben, és hát amire van szavunk, de valószínűleg az a dolog létezik is, tehát feltehető, hogy már az 1570-es évektől ismerték az aszú bor készítésének a technológiáját. És hát egészen korán megjelennek már azok az adatok, melyek szerint egész Európába szállítják a tokai borokat. Jellegzetessége ennek a bornak, hogy nagyon jól bírja a hordóban való törődést, gyötrődést, tehát a tengelyen való szállítás a középkori és a koraújkori utakon azért ez egy nagyon kockázatos vállalkozás, elsősorban ezért inkább hajón igyekeztek szállítani a borokat, és a tokai bor útja is Európa felé úgy nézett ki, hogy Dél-Lengyelországig kellett elszállítani szekéren, és ott, amikor a Visztulának a vízfolyását elérték, ott már hajóra rakták a szállítmányokat, és a Visztulán az északi tenger felé, aztán északra, nyugatra és keletre, tehát a francia, svéd és orosz, ez volt a három fő export irány, és egészen Angliáig is eljutottak a borok, az angol királynő is kapott ebből a legendák szerint. Tehát ez az érdeklődés, ez elsősorban az északi népek irányából volt jellemző. A lengyelek és az oroszok voltak a legnagyobb rajongói a tokaji bornak. Hát azt tudjuk a 18. században, hogy első Péter orosz cár és első Nagy Katalin cárnő kimondottan nagy mennyiségeket rendeltek, és a cári udvar költségvetésének jelentős részét költötték tokaji borokra. Olyannyira, hogy 1733-tól egészen 98-ig egy orosz borvásárló bizottság is működött Tokajban, tehát ide telepítette Nagy Katalin cárnő azt a társaságot, akik itt rögtön helyben fölvásárolták a cári udvar számára szükséges borokat, és közvetlenül a termelőktől szerezték be az udvar számára szükséges mennyiséget. És hát ezen a borkereskedelmi útvonalon, ami a Hernád völgyében, Kassa irányában haladt észak felé, a lengyel területeknek nagyon nagy szerepe és nagyon nagy jelentősége volt. Ahogyan a magyar királyság területét a szállítmányok elhagyták, a Kárpátok hágóin átkelve, a mai Dél-Lengyelország területén lévő városok, Krosznó, Tarnów, vagy egy kissé távolabb Krakkó komoly központjai voltak a borkereskedelemnek, ami azt jelenti, hogy a kereskedők lerakatokat, épületeket, raktárakat működtettek ezekben a városokban, és ott átrakó állomások voltak, fogadók, éttermek, szálláshelyek, amelyeket a magyar tulajdonosok üzemeltettek. Ide is visszavezethető, vagy ez is egyik eleme a magyar-lengyel barátságnak. Tehát az, hogy a magyar-lengyel két tyú barát együtt harcol és issza borát, ugye borra gondolunk, akkor erre is gondolnunk kell, hogy ennek a borkereskedelemnek, és ez egy több évszázadon keresztül tartó kulturális kapcsolatot is jelent, hogy ennek nagy fontossága volt a két nép jó kapcsolatának, barátságának a megalapozásában. Hát például ugye az egyik tokai szőlőfajta és borfajta a szamorodni, ennek az elnevezése lengyel eredetű. A szamorodni az ugye lengyelül annyit jelent, hogy magán termet, vagy magától termett, vagyis a szőlőfürtön meg aszúsodott szemeket, ha nem szedik ki, és nem tesznek külön aszú puttonyt, hanem rajta hagyják, és a normál szőlővel együtt préselik és készítenek bort, akkor abból lesz a szamorodni, és ennek lengyel elnevezése van. Ezek a dicső évszázadok nagyon, nagyon szép épített örökséget hagytak ránk a Tokaj-hegy alján. Például az abaújszántói pincesor, vagy a hercegkúti pincesor, vagy a Tolcsva, Mád, Tája településeknek a épített öröksége, a kastélyok, a borházak, ezek mind-mind utalnak arra az egykori, valamikori gazdagságra, ami egészen a 19. század derekáig, végéig, a filoxéra vész megjelenéséig nagyon jellemezte Tokaj-hegy alját. És hát nem véletlen, hogy 2002 óta ez a terület az UNESCO világörökség része. Tehát, hogy a Tokaj-hegy aljai történelmi borvidék kultúrtáj, ez a hivatalos elnevezése, és 27 település tartozik ide, és nem csak a borkészítés hagyományai, hanem az épített örökség, a természeti örökség, a mikroklíma, amit így együtt Tokaj-hegy aljának nevezünk, ez így együtt a világörökség része.
És mi volt jellemző még a szőlőművelésre Tokaj-hegy alján kívül? Mi most itt a miskolci szerkesztőségben beszélgetünk, pontosan rálátunk arra a miskolci pincesorra, amely híres volt, és mind a mai napig híres, hiszen sok közismert író, költő szeretett itt bort fogyasztani. A miskolci borkultúráról is beszélhetünk, vagy éppen a környékünkhöz közeleső területekről. Mi volt jellemző a tokai borvidék mellett a különböző településrészek, városok, települések borkultúrájára?
A hagyományosan számon tartott nagy történelmi borvidékeken kívül gyakorlatilag ahol magyar ember él, ott van borkészítés valamilyen szinten, valamilyen formában. Tehát gyakorlatilag minden településen, vagy mondhatni szinte minden háztartásban készítettek, használtak, fogyasztottak bort. Voltak olyan borvidékek, ugye Miskolci Alvas is tulajdonképpen egy ilyennek a része és emléke, amelyek ma is hivatalosan elismert borvidékek, a Bükki borvidék, de mondjuk nem fogható a nevezetessége, ismertsége mondjuk egy Balaton felvidékhez, Villányhoz vagy Tokaj-hegy aljához. És hát vannak olyan borvidékek vagy borrégiók, amelyek nem tartoznak a hivatalosan törvény által is védett borrégiók közé, de hát nagyon szép hagyományokkal rendelkeznek, például a Bodrog közben a Kisgéresi pincesor, ami a határnak most már a túlsó oldalán található, vagy az Ér melléken, az Ér melléki szőlőkultúra Bihar megyében, Diószeg környékén, szintén egy nevezetes, jelentős, úgymond kisebb, szinte ilyen elfeledett borvidékünk, és tulajdonképpen Miskolcot is ide sorolhatjuk, ahol valamikor nagyon jelentős volt a borászat, ezt mutatja a városban lévő pincéknek a hatalmas száma is, ugyanakkor már a 20. században ez egyáltalán nem volt jellemző, és talán most a 21. században kezdi újra a reneszánszát élni, hogy nem csak borkészítés, hanem szőlőtermesztés is újra van a város határához egészen közel, Pingyomtetőn, vagy Mályi környékén, vagy a város északi határában, a Bábonyi Bércen egyre több helyi gazdának, termelőnek van saját szőlője, és ők igyekeznek az egykori bükki borvidék hagyományait újjáéleszteni.
Gasztronómiai témájú kérdést is felteszek önnek. Hogyan tudnánk megfogalmazni a bor, az inkább a mindennapok itala, vagy az ünnepek itala, mikor fogyasztottak bort?
Hát tulajdonképpen mind a kettő, mert hát a hétköznapi, mindennapi borfogyasztás is teljesen jellemző a magyar népi kultúrában, és ennek egyébként voltak a középkortól eredően egészségügyi okai is, mert valóban nagyon kockázatos volt a fertőtlenítés és tisztítás nélküli vizeket inni, így aztán ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy valamilyen enyhén alkoholos tartalmú italt fogyasztottak nap mint nap folyadékképpen. Gyakorlatilag minden magyar paraszti háztartásban volt bor, vagy saját maguk készítettek, vagy a rokonságtól kaptak, vagy vásároltak, és a hétköznapi fogyasztásnak az emlékei azok a folklórban is nagyon szépen megtalálhatók, népdal szövegekben, hogy bort iszunk, még ugye pajtás, nem is vízzel élünk, mint más, vagy egy nagyon aranyos hivatkozás, egy önfelmentés. A doktor is azt mondja, a vizet ne igyak soha, mert a vízbe béka van, életemnek vége van, bort iszom én nem vizet, az vidámít engemet. A hétköznapi borfogyasztásnál egy pici kitérőt hadd tegyünk a fröccs irányába, mert a szódával hígított bor az egy egészen közkedvelt itala lett a magyarságnak.
Mind a mai napig, ez mind a mai napig szerintem jelen van a magyarság gasztronómiai kultúrájában, főleg ilyenkor a nagy kánikulákban.
Így van, egyre inkább is nagyon sok helyen rendeznek most már fröccsös rendezvényeket, fröccsfesztiválokat, és ez a 19. század második felétől vált ismerté, vagy általánossá, hát az eredet legenda szerint 1842-ben Fáy András Fóti pincéjében, Vörös Marti Mihálynak a jelenlétében történt az első fröccs elkészítése, amikor Jedlik Ányos az általa feltalált szódavíz és szódás üveg birtokában bele spriccentette egy kicsit a vörösborba, és hát ők itták állítólag az első fröccsöt. 1829-ben publikálta Jedlik Ányos azt a találmányát, hogy hogyan lehet savanyú vizet készíteni a sima vízből. Ez volt egy nagyon érdekes kihívás a 19. század elején, hogy azokat a gyógyvizeket, szénsavas vizeket, amelyeket egyébként gyógyászati célból is fogyasztottak, hogyan lehetne mesterségesen előállítani. És erre találta ő föl a szódavizet. Talán nem feltétlenül elsőként, vagy nem egyedül, mert Nyugat-Európában is voltak ennek párhuzamai előzményei, Svájcban, Angliában. Mások is foglalkoztak ekkor ezzel a témával, de kétségtelen, hogy az elsők között, és számunkra mindenképpen az első és feltaláló. És a fröccs, tulajdonképpen a vízzel hígított vörösbor, az egy nagyon népszerű ital lett már a 19. század végén, a 20. század elejére, meg aztán általánossá vált az egész osztrák-magyar monarchiában. De érdekes ez, hogy még nem szénsavas, csak sima vízzel hígított vörösbort már a görögök is nagyon szívesen ittak. Tehát valószínű, hogy ihatóbbá tette sokszor a vitatható minőségű borokat is ez a fajta megoldás.
Vagy nem úgy ártott meg a bor, hogyha vízzel hígították.
Igen, egy nagyobb mennyiség is elférhetett, és a hétköznapi étkezések, hétköznapi fogyasztás mellett természetesen az ünnepi asztalról sem hiányozhatott soha a bor, és az igazi különbséget talán nem is a borok minősége jelentette a népi kultúrában, hanem a tálalásnak a módja. Azok az edények, amelyekben a borokat felszolgálták, azt tette igazán ünnepivé az egyes alkalmakat. A Herman Otto Múzeum gyűjteményének nagy büszkeségei a boros kancsók, a boros miskák, miska kancsók. Hát ezekből a legszebbeket a tiszafüredi és főleg a mezőcsáti fazekasok készítették. Ezek olyan másfél-két literes boroskancsók, amelyek ember alakúak, ember formájúak, egy ember arc és egy huszár ruhás, sújtásos, dolmányos ruházatú, kicsit pocakos, pirosposgás, hasas figurát kell elképzelni, egy nagy bajuszú arcot, így néz ki a miska kancsó, és ilyen kancsókban szolgálták fel például Mezőkövesden a Matyó lakodalmakban a bort a vendégsereg számára, és mindenki ugye egy-egy ilyen miska kancsót vitt, vagy adott a közös lakodalmi terítékhez, amikor össze kellett dobni úgymond a lakodalomhoz szükséges kellékeket, és a céheknek, vagy különböző ipartestületeknek is a legbecsesebb, féltettebb kincsei közé tartoztak a feliratos, datált címerekkel, emblémákkal ellátott boros kancsók, például a gönci fazekasok készítettek nagyon szépeket. Az egész észak-kelet-magyarországi régióban jellemző, hogy a céllakomákon, a különböző mestereknek a közös ünnepein ilyen díszes kancsókból fogyasztották a bort. A lakodalmakban a vőfélversek között is megfigyelhetjük azt, hogy milyen jelentős a bornak a fogyasztása, hiszen a vőfélversek között egy önálló típust képez a borköszöntőknek a csoportja. Ezekben a versekben a vőfély, ugyanúgy, ahogy az ételeket ugye hozza a fogásokat és bekonferálja, ugyanúgy a bort is felkonferálja, és ezekben a verses szövegekben nagyon érdekes, hogy többnyire bibliai eredetmítoszt kapcsolnak hozzá, és ezzel tulajdonképpen legalizálják, és elfogadhatóvá teszik a borfogyasztást a lakodalmi nép számára. Hát ezek a deákos, kicsit ilyen tudálékoskodó, mitológikus szövegek, ezek elsősorban Noéról szólnak, hogy Noé hogyan ültette a szőlőt, és aztán ugye ő is bort ivott, megrészegedett, ezt olvashatjuk a Teremtés könyvében. Természetesen előkerül ezekben a versekben a kánai mennyegző, hogy a vizet is borrá változtatta Krisztus Urunk, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez az ital számunkra. És hát nagyon gyakran előkerül, ez szinte minden vőfélversben, borköszöntőben előfordul Pál apostolnak a Timóteushoz írott levele, ahol azt írja az apostol, hogy ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori gyengélkedéseid miatt egy kevés bort is. Tehát nem csak, hogy engedi, felszólítja az apostol a hívőket a borfogyasztására. Ezek tulajdonképpen tréfásan, viccesen, de azért a hátterüket tekintve mégiscsak komoly módon reflektálnak arra, hogy a bor az ugye nem véletlenül van jelen a magyar népi kultúrában. Tehát az italnak a keresztény gyökere és a szellemisége, az üzenete, hogy ez Krisztus vére, ez megjelenik mindenféle kultúrrétegben, még az egyébként tréfás, vicces vőfélverseknek a gondolati hátterében is ott van ez a nagyon fontos, komoly gondolat.
Miskolcon beszélgetünk, erre már többször utaltam riportunkban. Beszéljünk akkor Miskolc és a bor kapcsolatáról, hiszen mi büszkék vagyunk erre a városra, nekünk fontos ez a város, és általában ugye Eger és bor, sokkal többször szokták Eger városát a borral együtt emlegetni, de mi most mégis beszéljünk Miskolc és a bor kapcsolatáról.
A középkorban Miskolc beletartozott abba a városhálózatba, vagy városláncolatba, ami az északi hegyvidékek és az Alföld találkozásánál alakult ki. Ennek az volt az oka, hogy nyilván ezek a helyek voltak azok, ahol a különböző tájaknak az árucikkei, terményei, gazdát tudtak cserélni, tehát ez egy vásárvárosokból álló láncolat volt. Gyöngyös, Eger, Miskolc, Szikszó, Szerencs, Tokajhegyaljai mezővárosok, Sátoralja új hely, tulajdonképpen ezzel a sorral lehetne jellemezni ezt a városhálózatot, és hát ezek természetesen a borkereskedelemnek is kitüntetett helyei voltak, és azt tudjuk, hogy Miskolc a középkorban egy nagyon komoly szőlőtermő terület volt. Az Avashegynek a déli lejtőin, déli oldalán, de a város körül egyébként gyakorlatilag mindenhol voltak szőlők, különböző minőségűek, és a középkori adó fizetői jegyzékekből, dézsma jegyzékekből pontosan tudjuk, hogy pont szőlőből adtak a legtöbbet az adózók, a királyi kamarának, hogy ez volt Miskolc városnak a földesura, tulajdonosa, tehát királyi kamarai mezőváros volt a mi városunk, és a bor készítésének a helyszínei, a pincék, ezek pedig elsősorban az Avason alakultak ki, az Avashegynek az északi oldalán, ahol mai tudásunk szerint körülbelül 900-ra becsülhetjük a pincéknek a számát. Ennek a hatalmas épített örökségnek a megmentése, valamiféle formában való újjáélesztése, ez mindig egy témája az éppen aktuális városvezetésnek, ez mindig foglalkoztatja a miskolci városlakókat. De nagyon érdekes, hogy ezeken kívül, az avasi pincéken kívül még további 9 helyszínen vannak pincesorok és pincés területek a mai város területen belül. Egy gyors felsorolás, ugye van a Nagyavas, mellette a Kisavas, a Mindszent, nem ő valamikor egy önálló település volt, aztán a Bedegvölgy, Bábonyi Bérc, Tetemvár, és a városhoz kapcsolt egykori önálló falvak, Görömböly, Helyőcsaba, Nagyszentbenedek-hegy, vagy Diósgyőrben Pecérvölgy, Perecesen a Szilvásvölgy, ezeken a területeken mindenütt több tíz, sőt helyenként több száz borospince van mai napig. Ezek kialakulásának a hátterében pedig az áll, hogy a középkor végére a középkori Miskolc, annak a városmagja, az avasi templom, az avasi temető, az avasi pincék környéke gyakorlatilag megtelt, és ahogy növekedett a népesség, az avast kinőtte a város, és ezért igény mutatkozott arra, hogy a város távolabbi területein is jöjjenek létre pincesorok, hiszen a pincékre mindig is megvolt az igény. Egy nagyon szép példa erre a Tetemvár, ahol tudjuk, hogy 1725-ben említik az első pincéket, ott még ilyen 5-10 darab volt, aztán 1744-ben már 30, és a század végére 113, majd kb. 100 év múlva, a 19. század elején, amikor elkészült Miskolc első kéziratos térképe, akkor már látjuk azon a térképen a mai 3-as tetemvári pincesornak megfelelő beosztás szerint a mai állapot szerinti pincéket. Tehát kb. 100 év alatt kialakult a Tetemvár pince és bor kultúrája, és ez tulajdonképpen másodlagos fejlődés az avast követően.
Meg kell még emlékezni a görög kereskedőkről. Miért?
Azért fontosak ők, mert a 17. és a 18. században a görögök voltak azok, akik a város borkereskedelmét felfejlesztették és a kezükben tartották. Tulajdonképpen nem görögök. Görög ortodox vallásúak, és igazából különböző balkáni délszláv népekhez tartozó népcsoportok voltak, akik a 17. században Miskolcra érkeztek. Vlahok, makedónok, albánok, érdekes népnév az arnótok, az albánokat törökül arnautnak hívják, és innen jön az arnót elnevezés, vagy hívták őket cincároknak is ebben az időben. Azt tudjuk, hogy Észak-Macedónia és Albánia határvidékéről érkeztek, az Ohridi tó partjáról, Moszkopolja városából, és 1687-ben már megjelentek az első családok, az első közösségeik Miskolcon. Egy kápolnát is készítettek a főutcán az ő védőszentjük Ohridi Szent Naum tiszteletére. És hát ugye a kereskedelmen belül főleg borral foglalkoztak, és ez egy olyan gazdagságot biztosított számukra, hogy 1785-ben már megkezdték a templomuknak a felépítését, ezt 1805-ben fel is szentelték, és elkészült benne a városunk egyik büszkesége, a Közép-Európa legnagyobb ikonosztáza, ami a görög ortodox templomnak az egyik kiemelt berendezési tárgya. És ott a templom körül egy egész kis görög negyed alakult ki, ezt úgy hívták akkoriban, hogy a görög fundus, vagy a görög telek, hiszen ott volt egy saját kórházuk, egy ispotály, ott volt mellette egy saját iskola, az az épület, amiben ma a görög ortodox egyházi múzeum működik, és természetesen a közvetlenül a templom környékén pedig ott volt a sírkert, az ortodox temető. És a lakóházaik és kereskedőházaik pedig végig a főutcán helyezkedtek el, és ma is, hogyha valaki végig sétál Miskolc főutcáján, vagy a Rákóczi utcán, Kossuth utcán, akkor nagyon sok épületen láthatja a táblát, hogy 18. századi görög kereskedőház. A városunknak az épített örökségéhez nagyon nagy mértékben hozzájárultak ezek a borkereskedők, akik aztán a 19. század derekára vagy asszimilálódtak, elmagyarosodtak, vagy pedig továbbálltak, elköltöztek innen, és az ő szerepüket, helyüket a kereskedelemben az akkor érkező zsidóság vette át, és a 19. század második felében pedig, ahogyan korábban a görögök, ekkor pedig a zsidóságnak a kulturális fejlődése, vallásfelekezeti jelenléte, aztán később a zsinagógák építése hasonló folyamat volt, mint korábban a görögöknek a kultúrtörténeti szerepe.
S meddig virágzott, idézőjelben virágzott a borkultúra Miskolcon és környékén? Meddig volt jellemző ez a fajta borkultúra a városra és környékére?
Sajnos a 19. század utolsó évtizedeiben ez a nagyon virágzó borkultúra a mi városunkban megszűnt, de nem csak nálunk, hanem a Kárpát-medencének gyakorlatilag a felét érintette a filoxéra járvány. Tehát az akkor ismert szőlő területeknek statisztikák szerint több mint a felét kipusztította ez az új kórokozó. A filoxéra egy Amerikából származó kártevő rovar, szőlőgyökértetű a magyar neve, és Európában először 1863-ban bukkant fel, Magyarországra 1875-ben került be ez a kártevő, és nagyon nehezen tudott ellene a magyar szőlőkultúra védekezni. Nem tudták nagyon sokáig ennek a rovarnak az életciklusait. Ugye gyakorlatilag tudományosan le kellett írni, hogy milyen károkat okoz a gyökérben, aztán a levélben milyen életciklusai vannak, és aztán mire sikerült kiismerni, addigra már sajnos megtette puszító hatását, és azok a borvidékek tudtak életben maradni, ahol a különböző oltványokkal kísérletezve megtalálták azokat a szőlőfajtákat, amelyek ellenállnak a filoxéra pusztításának, illetve az is jellemző, hogy a homokos talajokon nem tud megtelepedni ez a rovar, tehát a homokos szőlőterületeknek és a homokos talajoknak az aránya szerepe jelentősen megnőtt a 19. század végén, és hát Miskolc is ezek közé, az áldozatok közé tartozott, mert itt már a filoxéra után nem épült újjá az a fajta nagyon gazdag szőlőkultúra, ami korábban jellemezte a várost.
Javaslom, hogy beszélgetésünket most itt fejezzük be, és tegyünk egyfajta ígéretet, hogy lesz még folytatás. Nos, a folytatásban mivel is fogunk foglalkozni?
A folytatásban a magyar szőlőművelésnek az eszközeivel, a tárgyi világával, a szüreti hagyományokkal, és hát természetesen a bornak a néphagyományokban, népszokásokban és a népi vallásosságban játszott fontos szerepével foglalkozunk majd.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának a beszélgetést. Most is nagyon sok érdekességet megtudtunk öntől. Véleményem szerint mindenkinek bővült a tudása a borkultúránkkal és a népi borkultúránkkal kapcsolatosan. Beszélgetésünket tehát folytatjuk legközelebb, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Most köszönöm szépen önnek a riportot.
Köszönöm én is, viszontlátásra.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8:10-től megismételjük.